Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléről beszélünk hétről hétre, és annak is a végéről, aminek a témája a lelki harc, vagy a szellemi harc. Ami lehet, hogy így még nem annyira konkrét, vagy megfogható, egy bevezetőt mindig újra és újra el kell mondanom ehhez, hogy azok is be tudjanak kapcsolódni, akik nem voltak itt velünk korábban. De ez a lelki harc, vagy szellemi harc, ez nem más ebben a levélben, meg a Bibliában, mint a gonosz szellemi erőkkel, a sötétség erőivel szemben való harc. Vagy ha ki akarjuk mondani, és néven akarjuk nevezni, mint a sátánnal, az ördöggel, és az ő minden seregével való háború. Három dolgot mondtam korábban erről, egy bevezetésképpen. Az első, hogy ez a harc, ez valóságos. Ez nem egy mítikus nyelvezet. Ha valaki szeretné megérteni azt, hogy kicsoda Jézus, és hogy mi a kereszténység, és elkezdi mondjuk olvasni valamelyik evangéliumot, ami bemutatja Jézusnak az életét és a szolgálatát, akkor látni fogja, hogy Jézus valóságosan szembe találja magát az ördög erejével, illetve Jézus újra és újra úgy beszél a saját szolgálatáról, munkájáról, küldetéséről, mint aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És ezért akik Jézus követői, azok szintén belekerülnek ebbe a harcba, ebbe a háborúba. És tudniuk kell, hogy ez komoly, konkrét, súlyos és létező, mert ha nem tudja egy keresztény gyülekezet ezt, akkor már el is vesztette a háborút. Ugyanakkor persze annak is tudatában vagyunk mindannyian, hogy hát azért ez nem ennyire magától értetődő vagy egyszerű, hiszen a világképünk meghatározza azt, hogy mit tartunk valóságosnak és mit nem tartunk valóságosnak. És mi mindannyian alapvetően egy nyugati, racionalista és materialista világképet szívtunk magunkba ebben a világban, és ebbe még valahogy beleszuszakoljuk úgy, ahogy Istent, de azért, amikor először hall az ember erről, hogy ördög, sátán, gonosz erők, sötétség erői, különféle neveket hall, alkalmaz Pál apostol is itt, akkor azért az ugye először úgy, hogy tudom én ezt az én világképembe elhelyezni? És ezért fontos azt tudnunk és azt látnunk, hogy a világképünk határozza meg, hogy mit tartunk befogadhatónak és igaznak, és mit nem. Mindannyiunk számára ez így működik, és a világképünk az egyrészt segít, mert elhelyezi a dolgokat, az eseményeket az életünkben, amik történnek, másrészt pedig korlátoz, hiszen minden világkép valahol nem a teljesség megragadása. Ezért újra és újra megint mondom ezt az idézetet egy teológustól, amit alkalmazhatsz nyugodtan arra a kérdésre, hogy mit kezdje az sátánnal, ördöggel, démoni erőkkel való harcra, hogy erény, ha nem hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem léteznek, mert az butaság, bolondság vagy babona, de veszélyes, ha azokat nem hiszük, amelyek a mi korlátozott kategóriáinkon kívül esnek. Csak azért, mert az én kategóriáimon kívül esik, attól az még bőven lehetséges. És a harmadik bevezető gondolat, amit fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy ez a harc, a gonoszság, a sátán, az ördög erőivel szemben zajlik, akkor nem arról van szó, hogy a keresztény ember él egy ilyen mindennapi életet, mint mindenki más, mert él, persze. És hogy ettől függetlenül valahol van valami szellemi, lelki, levegőbeli valóság, ahol ő hadakozik. Hanem arról van szó, hogy mindazokban a körülményekben, eseményekben, amelyek történnek velünk, vagy nagyobb dolgokra rányzott társadalmi helyzetekben, vagy ideológiákban, vagy éppen a kapcsolatainkban, vagy éppen hamis tanításban, vagy a lélektani benső valóságunkban jelenik meg a gonosznak ez a támadása, és kell felismerni ezt a harcot a keresztény embernek. Ez nem egy ilyen testetlen valami, hanem ez a mindennapi életben jelenik meg. És ez bennünket, Jézus követőit alapvetően józanságra és bölcs különbségtételre hív, mert nem az a nagykorú élet gyülekezet, erről szól az egész levél, az érett nagykorú gyülekezetről, vagy az a nagykorú érett keresztény, aki azt gondolja, hogy na, akkor most elindulok egy új úton, és ha már minden bokorban ördögöket meg démonokat fogok látni, és mindenhol ezzel leszek tele, akkor már tényleg érett vagyok. Nem, ez nem a nagykorúság jele. Mint hogy az a nagykorúság jele, amikor valaki azt mondja, hogy hát én valamikor még gyerekkoromban elhittem ezt az ördögös mesét, de most már olyan fajta keresztény életet élek, amikor már túl vagyok ezeken a mítikus valóságokon, és most már azért egy kicsit józanabbul látom, hogy hát ez nem így van, hanem az érett keresztény az az, aki felismeri mindezen eseményekben, dolgokban, amik körülötte történnek, felismeri a sátán konkrét munkáját, és Pál apostol szavaival meg tud ezzel szemben állni, az evangélium igazságaival meg tud ezzel szemben maradni. Úgyhogy ennek a fényében, ahogy ezt elmondtam, felolvasom ezt az egész nagyobb szakaszt, amiről beszélünk hétről hétre, ami Isten fegyverzetéről szól, majd utána azt az egy verset még egyszer, ami arról a fegyverről szól, amiről ma lesz szó. Efézus 6:10-20. Talán így már jobban tudjuk hallgatni, hogy el tudjuk helyezni ezeket a gondolatokat magunkban. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. Pál apostol a harcról és az Isten fegyverzetéről beszél, miközben ő maga fogoly, ismeri azt a bátorságot, hogy ő hiába fogoly fizikai értelemben, benne áll ebben a harcban lelki értelemben, és azt mondja, imádkozzatok értem, hogy bátran képviseljen az evangéliumot. Mert ez egy olyan harc, amelyben nem test és vér, nem emberek, nem körülmények ellen harcolunk, hanem az ördög erőivel szembe, és ezért nem emberi módon, emberi módszerekkel, emberi eszközökkel harcolunk, hanem lelki eszközökkel, amely nem más, mint az evangéliumnak, a Jézus Krisztus szóló örömhírnek az igazsága. Mégpedig olyan módon, ahogy többször elmondtam, és magunk előtt van, hogy Pál apostol ott látja maga mellett a római katonát, aki a fogságában őrzi őt, és végigmegy a római katona fegyverzetén, miközben erről beszél, hogy öltsétek fel az Isten fegyverzetét, és a római katona fegyverzetének egyes darabjaihoz, 6 ilyen darabról beszél, ma fogunk a negyedikről beszélni, egyes darabjaihoz kapcsol egy-egy olyan lelki valóságot, igazságot, amely az evangéliumnak a része. Tehát lényegében egy képpel él, azt mondja, hogy vegyétek fel, imádkozzátok magatokba egészen mélyen az evangéliumnak egy-egy konkrét igazságát, hogy ezzel magatokat felruházva, megerősítve, meg tudjatok állni mindazzal szemben, ahogy a gonosz, a sátán támad benneteket. És eddig beszéltünk 4 ilyenről, bocsánat, és a mai az 5. Beszéltünk arról, hogy mindig arról kell beszélni, hogy mi a sátánnak a stratégiája, mi a munkája, hogyan ezt a szót használja, hogy a sátán mesterkedése, de itt ebben az összefüggésben ez haditervet jelent. Tehát érteni kell mindig az ellenségnek a módszereit, hogy avval szembe, az amellé oda tudjuk tenni az Istentől kapott védelmet, ami az evangéliumban van. És azt is érteni kell, hogy ebből a 6 fegyverzetből, és én valamennyire osztom itt most az érthetőség kedvéért, hangsúlyozva minden fegyverhez a sátán stratégiai eszköztárának egy-egy részét, fontos tudnod, hogy melyik a te gyenge pontod, hol vagy te leginkább támadható, melyik az a stratégia vagy taktika, nem tudom pontosan mi a különbség a kettő között, de reggel felhívták a figyelmemet, hogy ez nem egészen ugyanaz, mert a taktika az a rövid távú elérés a dolgoknak. Teljesen mindegy, a lényeg, hogy kell, hogy magad ismerjed annyira, hogy pontosan tudjad, hogy hol vagy támadható. És ahogy ezt meglátod, ahogy leleplezzük közösen a sátánnak a munkálkodását, ezzel már önmagában ezt a harcot vívjuk, mert ha te ezt ismered, és tudod, hogy a te életedet hogyan tudja támadni, akkor fel tudsz erre készülni, és szembe tudsz ezzel állni. Úgyhogy így beszéltünk először arról, hogy a sátán a hazugság atya, aki alapvetően a hazugságba, hamisságba akar bevezetni bennünket, és ezzel szemben öltsük fel, mondta Pál apostol, az igazságnak az övét. Járjunk igazságban és világosságban, szemben a hazugsággal. Aztán beszéltünk arról, hogy a sátán az, aki vádol, aki kárhoztat. És ezzel szembe az evangélium igazsága, amit így mond Pál apostol, hogy öltsük magunkra a megigazulás páncélját, azt a bizonyosságot, hogy Isten Krisztusban igaznak nyilvánított, szabadok vagyunk előtte állni, teljes és tiszta lelkiismerettel, ezért nem vádolhat semmivel, és nem kárhoztathat a gonosz. Aztán beszéltünk arról, hogy a sátánnak a munkája az, hogy szétdobálja, szétszedje, szétverje a közösségeket, és ezzel szemben a fegyver az, hogy sarúzzuk a lábainkra a békesség evangéliuma hirdetésének a készségét, legyünk készek békességet vinni helyzetekbe, közösségekbe, megtartani a békességet szemben azzal, aki szét akarja dobálni a közösségeket és a kapcsolatokat. És beszéltünk a hitnek a pajzsáról, amely kioltja a gonosz minden tüzes nyilát, támadását, amivel kapcsolatban érdemes arra gondolni, milyen félelmeim vannak, és milyen, hogy mi nem fog sikerülni, vagy mi az, amit el fogok veszíteni, és a félelmekkel szemben hogyan ad erőt a hit Isten jóságában, szeretetében, kegyelmében. És így érkezünk most meg az 5. fegyverhez, amit így olvasunk a 17. versben. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Úgyhogy arról fogok most szólni, hogy mi az üdvösség sisakja, mi a funkciója ebben a harcban, és hogyan bízhatunk benne. Benne, kisbével, ebben a sisakban, mint eszközben, ami megvéd, és benne, nagybével, abban, akitől az üdvösség sisakját kapjuk. Mi ez az üdvösség sisakja? Hogyan véd meg a harca, mi a funkciója, és hogyan bízhatunk benne és benne? A sisak, ezt nem kell nagyon fejtegetni, a sisak az egy bronzból, vasból készült, kemény, fém sisak, amely körbeveszi, beborítja az ember fejét, a katona koponyáját, és védelmezi. Egyrészt védelmezi, de bizonyára láttunk több Jézus filmet, és talán emlékszünk rá, hogy a római katonák sisakja ugyanakkor egy nagyon díszes eszköz volt, volt rajta egy ilyen nagy, ilyen, megnéztem, én képeket rá lehet keresni a Google-on, ilyen kicsit olyan, mint a fiatalokban kerül a pánkok, mások kedvéért az irokézek, egy ilyen nagy vörös tollból készült, ilyen nagy vörös bóbita, vagy dísz van rajta, valószínűleg így ment hátra, de lehet, hogy volt, ami így ment keresztbe, talán attól is függött, hogy ki milyen rangban volt a hadseregben. Minden esetre az biztos, hogy ez a díszítésnek is ott volt a szerepe, és hogy, ahogy elgondolkodtam ezen, hogy ugye nem csak véd, hanem díszít is a sisak a katona számára az erő mutatásához, a magabiztossághoz, mindig hozzátartozott egy fegyvernek a szépsége. Ha felöltötte, ha annak megvan a maga szépsége, mívessége, talán még így együtt jön ez a sok piros szembe, még egy elrettentő erő is ez a dísz az ellenséggel szembe, ez is ott van abban, ahogy a római katona sisakját magunk elé képzeljük. És a sisakhoz, tehát ehhez a sisakhoz kapcsolja Pál apostol az üdvösség fogalmát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. Mi az üdvösség? Az üdvösség vagy szabadítás mindaz, amit Isten Jézus Krisztusban megszerzett és ránk ruházott. Azáltal, hogy megszabadított, azáltal, hogy megváltott, azáltal, hogy kihozott a nélküle való életből, mindaz, amit kaptunk, ez nagyon-nagyon sok minden, az üdvösség, mint egy hatalmas nagy csomag, mindez a csomag az üdvösség, mindez az ajándék, mindez az áldás, az első fejezetben, akik itt voltak, emlékeztek rá, megáldott bennünket, minden lelki áldással a Krisztusban, mindezek az üdvösséghez tartoznak. És ez fontos lesz ma számunkra, beszélhetünk az üdvösségnek a jelen idejű dimenziójáról, és a jövő idejű dimenziójáról. Ami azt jelenti, hogy mindaz, ami Krisztusban a miénk, ha benne vagyunk, és ő bennünk van, ami a keresztény életnek a szíve, a lényege és a titka, mindaz, ami Krisztusban a miénk, abból van, ami már most átélhető, megtapasztalható, megkóstolható, valami már most a miénk, realizált módon is a miénk, és van, ami csak olyan értelemben miénk, ezt a képet használja Pál apostol akár ebben a levélben is, de máshol is, hogy az örökségünk, a miénk hozzánk tartozik, senki el nem veheti, de még nem realizáltuk. Még nincs itt. És nagyon fontos, hogy megragadjuk az üdvösségnek a újra és újra a keresztény életben a jelen dimenzióit, a teljes bocsánatot, amiről múltkor beszéltük, akár a megigazulást, azt, hogy Isten gyermekei lettünk, a megbékéltetést, a Szentlélek ajándékát, akit most megkaptunk, és akiről közben azt mondja Pál, hogy a Szentlélek ajándéka viszont az eljövendő örökségnek a záloga, tudnék, nem minden a miénk, mi nem a miénk, még az üdvösségből. Nem a miénk a teljes és tökéletes egészség, nem a miénk a teljes és békétlen, felhőtlen élet, nem a miénk az örök élet abban az értelemben, hogy meg fogunk halni, ha csak advent van, Jézus nem jön előbb vissza, nem a miénk egy olyan világ, ahol nincsen környezetszennyezés, nincsen pusztulás, nincsen háború, nincsen harc, nincsen erőszak, nincsen baleset, és így tovább. Ez mind a miénk az örökségben, de nem a miénk realizált módon, mert nem éljük meg, mert itt még nem ez van. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy vegyétek fel az üdvösség sisakját, akkor én ma szeretnék arról beszélni, az üdvösségnek erről az eljövendő oldaláról. Már csak azért is, mert egy másik helyen, a Tesszalonikai levélben, amikor ugyanezt használja, akkor azt mondja, hogy vegyük magunkra a hit és szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Úgyhogy ez az üdvösség, mondjuk most így, reménységenek a sisakja, az üdvösség reménysége, öltsük magunkra az üdvösséget, és különösen most figyeljünk arra, hogy mi ennek az eljövendő, még nem realizált, de hozzánk tartozó valóság, amit sisakként öltsünk magunkra az ördög ellen való harcban. Mi tehát az ördög stratégiája? Nézzük másodszor, és ebben, ahogy az ördög munkálkodik, ebben hogyan ad védelmet, hogyan erősít meg az üdvösség reménysége. Mi az ördög munkája? Mi a sátán munkája? Az Ószövetségben utaltunk már rá, amikor ezt a sorozatot kezdtük, Jób története egy olyan példa, egy olyan történet, amely leleplezi előttünk a gonosznak a munkáját, annak egy részét. Ugye Jób története avval kezdődik, hogy Jób egy istenfélő ember, akinek az életében minden rendben van. És a története egy bepillantást enged a mennyei valóságba, ahol megjelenik a sátán Isten előtt, és zajlik egy dialógus. Mégpedig a sátán azt mondja Istennek, nem ok nélkül, mint az Isten azt mondja, hogy látod-e szolgámat jómat. Istenfélő. Érzik, Istennek számít, hogy valaki istenfélő. Számon tartja. Istenfélő. Látod-e őt? És a sátán azt mondja, figyeljetek, hát nem ok nélkül féli Jób az Istent. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Ez azt jelenti, hogy nagyon gazdag. Jó? Nagyon gazdag. De nyújtsak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Mit mond a sátán? Azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik a hiány és a veszteség az Istenben bízó ember életében, az Istenben bízó ember elveszíti ezt a háborút. Nem? Majd akkor káromol, majd akkor megtakad, majd akkor elfelejt. Ez az ördög mesterkedése, hogy kihasználja a fájdalmainkat, a szenvedéseket, a csapásokat, a nehézségeket, a hiányokat, bizalmatlanságot és kételyt keltsen ezek miatt, és ezekből fakadóan Istennel szembe, hogy felőrölje a hitünket, vagy összeroppantsa a hitünket, a bizalmunkat. És ezzel szemben mondja az apostol, vegyétek fel az üdvösség reménységének a sisakját, hogy egy nap minden teljes és tökéletessé lesz Isten népe számára. Hiányok és vesztességek, ezt a két szót használtam, azokról vannak szó, azokról a dolgokról. A hiány az az, amire azt mondod, hogy meg lehetne, de nincsen meg. A veszteség meg az, hogy megvolt, de elvétetett. És ezek súlyos dolgok. Ezek lehetnek kapcsolati dolgok, hiány vagy veszteség. Ezek lehetnek anyagi dolgok, hiány vagy veszteség. Ezek lehetnek az egészségünkre vonatkozó dolgok. Hiány, vagy veszteség, és leginkább ez lehet maga a halál, amikor valaki elszakítatik tőlünk. A hiányok és a veszteségek érhetnek bennünket a rossz indulatból, amikor valaki direkt és tudatosan árt nekünk, direkt bánt, vagy becsap, vagy megcsal, vagy otthagy, vagy erőszakos, vagy elfordul, veszteség. Veszteséget okoz? Vagy ennek a forrása lehet pusztán az, hogy itt élünk egy olyan világban, amelyben hiányok és veszteségek vannak, baleset, természeti katasztrófa, bármilyen más módon megmagyarázhatatlan hiány vagy veszteség az életünkben. Vagy akár lehet keresztények számára, vagy az Új Szövetségben találjuk újra és újra ennek a témának az összefüggésében a keresztények üldözése, gyűlölete. Hogyan támadja ezen keresztül a gonosz az Istennel való közösségünket, a benne való bizalmunkat? Amikor hiányról vagy veszteségről beszélünk, akkor körülményekről beszélünk, dolgokról, amelyek bennünk vagy velünk történnek, amelyeket sokszor nem tudunk megváltoztatni. Most tekintsünk rá, ami tény, ami ott van. A lelki-szellemi harc pedig a fejünkben, a gondolatainkban zajlik, hogy ezekre a tényekre milyen válasz születik a gondolatainkban és a fejünkben. Mit engedünk be, minek adunk igazat, minek engedünk teret, és mire állunk rá. És ezért mondja egy másik helyen Pál apostol, ugyanígy, amikor ennek a lelki háborúnak az összefüggésében beszél, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez a harc. Nem az a kérdés, hogy mi történt, mi hiányzik, vagy milyen veszteségek vannak. Az más szempontból kérdés, de most nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ehhez milyen gondolatok kapcsolódnak bennünk, és mit kezdünk ezekkel a gondolatokkal. És erre mondja Pál apostol, hogy a megoldás, a megállás és az üdvösség sisakja is ezt jelenti, hogy ennek az nagy evangéliumi igazságnak a birtokában és a bizonyosságában foggyulejtünk minden olyan gondolatot Krisztus Jézus iránti engedelmességre, amely a gonosztól jön, hogy felőrölje a bizalmunkat és a hitünket. Néhány ilyen gondolat. És ezek a gondolatok, ezek könnyen lehet, ezek nincsenek kimondva benned, de ott élnek. Lehet, hogy nem fogalmaztad meg, de mégis ez van. Ez már ott van. Sokféle lehet most ebben a témában. Az egyik ilyen, amikor azt gondolod a szíved mélyén, hogy Isten irigy és szűkmarkú, mert nem adja meg azt nekem, ami annyira fontos és értékes, ami nekem annyira szükséges. És ott van a szív mélyében, még egyszer akár nem megfogalmazva ez a gondolat, hogy Isten irigy, Isten szűkmarkú. És ez a klasszikus sátáni támadás az édenkerti történetben, amikor megjelenik a gonosz kígyó képében, és megközelíti az első emberpárt, Ádámot és Évát, akkor azt a kérdést teszi fel, hogy csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Tényleg ilyen irigy és szűkmarkú, látjátok? Miközben a történet arról szól, hogy Isten azt mondta, hogy minden a tiétek. Egy fáról nem ehettek. Csak ugyanazt mondta. Fejezd be ezt a mondatot magad számára, Isten előtt. Nekem miért nincs? Nekem miért nem adatott meg? Ez a kérdés önmagában még nem baj. De ha ez a kérdés abból jön, és ha ez a kérdéshez az kapcsolódott a szívedben, hogy mert Isten irigy, mert Isten szűkmarkú, mert Isten engem nem szeret eléggé, vagy nem ért meg eléggé, akkor ismerd fel, hogy kicsoda suttog a mélyben. Egy másik hasonló gondolat. Isten késik. Van az Ószövetségben egy történet, Jézus és Lázár története. Lázár és két testvére, Mária, Márta, egy olyan család, akikkel Jézus jó barátságot ápol. És Lázár súlyos beteg lesz, és Mária és Márta küldenek Jézusért, hogy jöjjön, mert Lázár, akit szeret, aki a barátja, beteg, és tudják, hogy Jézus már több alkalommal meggyógyított embereket. És Jézus nem jön. Jézus még ott marad, ahol van egy pár napot, és amikorra megérkezik, addigra Lázár meghal. És mind a két testvér azzal megy Jézus elé, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha időbe jössz, ha nem késel el, akkor nincs ez velem. És ott tudjuk, akik tudják, ott a történet vége az, hogy Jézus ott feltámasztja, visszaadja Lázárnak az életét. De most arra szeretnék rámutatni, amikor ez van bennünk, hogy Isten elkésett. Vissza fogom még rá térni. Hallgattuk ezt a példázatot, amit Jézus mond, ami egy adventi példázat az özvegyasszonyról. És ott Jézus mond egy ilyet, hogy várakoztatja őket, nem veszi észre Isten, nem hallgatja meg azokat, akik éjjel és nappal kiáltanak hozzá. És lehet, hogy ott van a szívedben, hogy Isten elkésett. Valami már nem adatik meg, ami megadathatott volna. Lehet, hogy azon benned, hogy túl későn láttátok meg, túl későn próbáltátok rendbehozni a házasságotokat. Miért nem ismertétek fel előbb? Miért nem szólt Isten valamilyen módon közbe előbb? Miért nem történt valami? Miért kellett eljutni idáig, hogy romok maradjanak? Lehet, hogy azon benned, hogy túl későn indultál el a gyógyulásnak és a szabadulásnak az útján. Lehet, hogy az van benned, hogy éveket tékozoltál el, értelmetlenül, bolond módon most már látod, és ennek hihetetlen következményei vannak az életedben. Miért nem szólt Isten hamarabb? Miért nem hívott el engem hamarabb az ő követésére? Miért nem ismerhettem őt meg hamarabb? Elkésett. Lehet, hogy azt mondod, hogy túl sok év telt el az életedből súlyos terhek hordozása alatt. Valaki meghalt, semmi nem lesz már ugyanaz, mint régen. Isten elkésett. Lehet, hogy az van, mert hogy nem lehetsz valamiért már anya. Isten elkésett. Miért nem történt korábban mindez? És szeretném hangsúlyozni, hogy van hiány és van veszteség. Csak a kérdés, hogy ehhez az kapcsolódik-e a szívedben, hogy és azért van, mert Isten elkésett. Mert ha ez nő fel a szívünkben, akkor a bizalmatlanság épül fel a szívünkben, és ez az ördögnek a munkája. Isten közömbös, sőt, Isten kegyetlen születhet meg a szívedben, mert nagyon sok a fájdalom. És azt mondod, hogy mert szenvedés van, fájdalom van az életemben. Sokaknak ma, és ebben erről nagyon fontos újra és újra beszélnünk egy keresztény gyülekezetben, egy nagykorú gyülekezetben, a városban. Sokaknak ma a szexualitáshoz kötött fájdalom, hiány vagy űr ennyire erős, hogy nincs párom. És hogyha te Krisztus követőjeként hűséges akarsz lenni, akkor ott van ez az érzés, hogy de miért vagyok egyedül, de miért kell hordoznom ezt a fájdalmat, ezt az ürességet, az ölelésnek, a szeretetnek, a bensőségességnek a hiányát. Értse jól, akinek érteni kell. Valaki mondhatja azt, hogy nekem valamiért soha nem lehet párom. Miért nem változtatta Isten ezt meg? Egyedül létre ítélve, micsoda fájdalom. És ebből persze azt kell mondani, hogy ahhoz, hogy hordozzuk egymást ezekben a fájdalmakban, azt is látni kell, hogy de ugyanilyen fájdalmat, vagy hasonló fájdalmat hordoz az, akit mondjuk éppen akinek volt párja, de csúnyán vagy durván elhagyta a párja. Vagy akinek jó a házassága mondjuk, de nevel egy beteg, sérült gyermeket, és annak a fájdalmát hordozzák. Vagy akiknek jól működik a családjuk, de mondjuk a munkahelyén vannak nehéz dolgok, vagy elveszíti a munkahelyét, és nélkülöz, és nehézségben van. Veszteségek, hiányok, amik ott vannak egy keresztény gyülekezet életében, és nem az a kérdés, hogy van-e fájdalom, és van-e hiány, hanem az a kérdés, hogy megszületik-e a szívedben, hogy Isten közömbös és kegyetlen, mert nem érdekli őt az én fájdalmom és a hiányom. Mert az ördög ezt súgja. Vagy csak annyi, hogy Isten igazságtalan. Mert mennyi mindent tettem érte, mert mennyi ideje hűséges vagyok hozzá, mert mennyi módon szolgáltam őt, mert mennyi mindent az ő nevében tettem. És akkor ott van az ember szívében, és mégis ezt kapom. Vagy mégse kapom meg ezt. Hiány. Igazságtalan Isten. Értitek, hogy mi a sátánnak a stratégiája a hiányokon és a veszteségeken keresztül, amelyek minden ember életében és minden Krisztus követő ember életében is jelen vannak? És ez működhet úgy piciről picire, sérelemről keserűségre, keserűségről neheztelésre, neheztelésről haragra Isten iránt a szívedben a lassú, folyamatos felőrlés stratégiája. Ismert fel, ha ott van a szívedben? Ismert fel? Vagy máskor működhet úgy, amiről beszéltünk pont Jób kapcsán korábban, hogy a gonosz nap, amikor minden összejön, amikor egy hét alatt lepereg az összes borzalom, beszakad az ember életébe, és hirtelen töri őt össze. Na mit ér ilyenkor az üdvösség sisakja? Hogyan lesz fegyverré? Hogyan véd meg? Úgy, hogy az üdvösség azt jelenti, amiről beszéltünk, hogy van egy végső bizonyosságunk, egy olyan teljességről, ahol ami minden ilyen kérdésre, hiányra, veszteségre teljes, tökéletes válasz. Az üdvösség sisakját felvenni azt jelenti, hogy az üdvösségnek az eljövendő valóságát, amit még nem realizáltunk, magunkba engedjük, magunkba imádkozzuk, magunkba öltözzük, egészen mélyen. Hogyan segít ez a megoldatlanságok, a veszteségek és a hiányok közepette? Ha az üdvösséget, az üdvösségnek ezt az eljövendő oldalát, Péter apostol úgy mondja, hogy élő reménységre szült benneteket újjá Krisztus, és ez az örökség, ez el van téve nektek, ez a hibátlan, szeplőtelen, tökéletes örökség, el van téve nektek, ott van a tiétek, és Isten őriz titeket, hogy ez a tiétek legyen. Amikor ezt megragadtad, akkor tudod, hogy megragadtad, ha a szívednek a mélyén el tudod azt mondani, hogy nem nyerhetek, és nem veszthetek már ebben az életben. Hogy nem nyerhetek semmi többet, mert Krisztusban minden az enyém, és nem veszthetek el semmit, mert Krisztusban minden az enyém. Persze, tudom, hogy nyerhetünk, nem mindegy, hogy hogyan alakul az életünk. És persze tudom, hogy veszíthetünk, még a bolondságaink miatt, meg a bűneink miatt is veszíthetünk, mert nem mindegy, hogy mi vész el. Ez igaz. De mégis a Krisztusban való üdvösség azt jelenti, hogy ez akármennyire fontos is, relatívvá lesz, mert az életed legmélyén tudod, hogy az a gazdagság, ami Krisztusban a tiéd, és vár rád, és érkezik, ahhoz képest, a gazdagsághoz képest nincs több, amit megnyerhetsz, és meg kellene nyerned, és nincs kevesebb, amit elveszíthetsz. Olyan gazdagság vár ránk, ez az üdvösség reménysége. Olyan gazdagság, tökéletesség, teljesség vár ránk egyszer egy napon Isten jelenlétében, amikor ott fogunk állni a megöletett bárány előtt, dicsőítve, magasztalva őt, amikor átjár a világossága, átjár a szeretete, átjár a kegyelme, átjár bennünket és az egész teremtett világot, a gyógyulás és a teljesség és a szabadság egy olyan mély otthonra érkezés, hazaérkezés, teljes egészé létel, amihez képest relatív bármi, amit itt megnyerhetek, és bármi, amit elveszíthetek. Nem mindegy, de relatív. Számít, de nem ez a végső dolog az életemben. Ez az üdvösség sisakja. És ez, amiről beszélek, ez egyszerre múlt és egyszerre jövő. Múlt, mert nem kérdés. Múlt, mert Krisztusban, aki meghalt és feltámadt 2000 évvel korábban, a múltban, amikor ő feltámadt a halálból, ott elindult ez az új világ. Múlt, mert megtörtént, biztos, mögöttünk van. És jövő, jövő, mert ami ott elkezdődött, az számunkra itt és most még nem realizálódott, de ez nem azt jelenti, hogy nem valóságos. C.S. Lewis úgy próbálja megragadni ezt a, amikor ott állunk majd Isten színe előtt, amikor ott állunk, ott leszünk az új ég, új föld, új teremtés valóságában, hogy így fogalmaz, hogy ez a boldog állapot, ez időben visszafelé is hatni fog, és a kínszenvedést is dicsőségé változtatja. Érted, mit jelent ez? Minden, ami itt veszteség, ami megoldatlanság, ami nem oldódik meg, ami hiány, ami így maradt, esetleg azt mondja, olyan csodálatos lesz az üdvösség teljessége, hogy visszafele is hatni fog. Nem az eszem, hogy visszanézés akkor kicsit rossz volt, hanem egy pillantás alatt, mert Isten előtt nincsen ilyen értelemben idő, egy pillantás alatt minden a helyére kerül, minden meggyógyul, minden kisimul, minden megoldódik, és minden rendben lesz. Ezt hisszük mi keresztények. Bocsánat, lehet azt mondani, hogy ez fura, de ez a keresztény evangéliumnak a része. Ezért mondja Pál máshol, hogy csak ebbe az életben nézve reménykedtek a Krisztusban, mindenki ne nyomorultabbak vagytok. Ez több, mint ez az élet. És olyan valóságosan ott fogunk állni előtte, ebben a világban, hogy minden nyereség, amit itt megszereztünk, meg elértünk, semmivé foszlik ahhoz a végső nyereséghez képest, hogy szemtől szembe ott állunk Jézussal, és ő letöröl minden könnyet a szemeinkről. És nem lesz gyász, és nem lesz halál, és nem lesz betegség, és nem lesz pusztulás, és nem lesz miért aggódni, és nem lesznek háborúk, és betegségek, és balesetek, és szomorúság. Mert a régiek elmondtak íme, újjá lett minden. Ez az örömhír. Hiszed ezt? Az üdvösség sisakjának a felöltözése, ez a bizonyosság, hogy ezzel hordozom el azt, ami hiányzik, vagy ami nehéz. És amikor a sátán eléd áll, és rámutat a hiányaidra, és mellé teszi, hogy látod, Isten irigy és szűkmarkú, akkor te azt tudod mondani, mert rajtad van az üdvösség sisakja, hogy távozz tőlem, sátán, Krisztus nevében, fogj rejted ezt a gondolatot, mert enyém az az üdvösség, enyém az a bőség, az a gazdagság, amit soha senki nem vehet el tőlem. És amikor a sátán eléd áll, és megmutatja a veszteségeket és a romokat, és a füledbe súgja, hogy látod, Isten elkésett, akkor te azt mondod, hogy távozz tőlem, sátán, a Krisztus nevében, mert Isten nem késett el, mert Jézus Krisztusban már a múltban elvégezte az én tökéletes üdvösségemet, ami a jövőben van, nem csak az enyémet, hanem az egész teremtett világét. És amikor a sátán elénk áll, és felnagyítja a küzdelmeinket, a fájdalmunkat, a magányunkat, és akár ezen keresztül még azt is eléri, hogy vétkezzünk, mert vétkezzünk, és azt akarja, hogy hát akkor most már tényleg gondoljuk azt, hogy Isten milyen közömbös és kegyetlen, akkor azt mondjuk, hogy nem, mert vétkeztünk, de van bocsánat, de ennél több van. Ott van az, hogy egy napon teljessé lesz az életünk Krisztusban. Távozz innen, sátán! Ez az üdvösség sisakja. Ez a gonosz munkája, ez az üdvösség sisakja. Erre mondja Pál, álljatok meg a gonosz napon, felvéve az üdvösség sisakját. Visszafele, ha nem vesztük fel az üdvösség sisakját, nem tudunk megállni Istennel való mély bizalomban, szeretetben, vele való közösségben, amikor a hiányok és a veszteségek körülvesznek bennünket. Márpedig a hiányok és a veszteségek körül fognak venni bennünket. Akkor is, ha Krisztus követői vagyunk, és akkor is, ha ebből az üdvösségből sokszor sok minden betör ebbe a világba, és kipótolja a hiányainkat, és meggyógyít a veszteségekből. Itt is teszi, cselekszi, imádkozunk érte, várjuk a szabadulást, várjuk a gyógyulást, hisszük, de tudjuk, hogy a végső az ott van, és elszakíthatatlan, elvehetetlen, megszünthetetlen. Miért bízhatunk ebben benne? Bízhatunk-e benne, kisbével, működik-e? Működik-e az ember számára egy ilyen, mondjam így, egy ilyen stratégia az élet nehézségeivel szemben? Kettő, miért bízhatunk benne, hogy ez tényleg így van? Működik-e ilyen módon az ember, és igaz-e, amit az üdvösség ígér? Mind a kettő fontos. Működhet-e így az ember? A kérdés az, hogy tehát akkor ez azt jelenti, hogy adjam oda a jelent a jövőért. Adjam oda a jelent kérdéseit, nehézségeit, küzdelmeit egy általam elképzelt jövőért, az üdvösség, mint általunk elképzelt jövő jelenik meg. Adjam oda a jelent, ami megfogható, tapintható, valamiért, ami ígéret, de nem realizált, nem tapintható és nem megfogható. A legszebb, a leggyönyörűbb, a lehető legteljesebb ez az elképzelt jövő. De hogyan tudnám a jelen küzdelmeit a jövő ígéreteivel hordozni? Nem bolondság ez? Várni valamire, számítani valamire, ami nincs még itt, és ennek a fényében élni, és döntéseket hozni, és kitartani, és megállni, és így élni? De gondolj bele, hogy valójában mindig ezt tesszük. Hogy az ember mindig ezt teszi, az ember így működik. Az ember csak egy elképzelt, vágyott jövő fényében képes munkálkodni, cselekedni, dolgozni, tanulni, bármit tenni. Mert ha nincsen egy elképzelt jövő, Egy vágyott jövő, egy cél, egy reménység. Ha nincs semmi, akkor nem tudunk felkelni holnap. És persze ez a vágyott jövő, ez nagyon sok minden lehet, és hát persze nyilvánvalóan nem fogalmazzuk meg, hogy mi ez a mindig van egy elképzelt vágyott jövő, ami mozgat, akkor is, ha nem vagyunk tudatában. Ez lehet, hogy csak annyi, hogy hát csak az mozgat, hogy holnap este lesz egy jó buli. Nincs nagyobb perspektíva, mert holnap este lesz ez, és holnap után is lesz valami. És persze lehet az is, hogy van egy perspektíva valaki előtt, hogy én azért tanulok, meg egyetemre fogok járni, meg ilyen munkám lesz, meg ilyen családom lesz, meg ennyi pénzt fogok keresni, így fogok élni, és ez nem baj, ez jó. De nézed meg, hogy mindig valamilyen vágyott, elképzelt jövő érdekében mi képesek vagyunk áldozatot hozni, tanulni, edzeni, gyakorolni, dolgozni, ez életet, így működik az ember. Na de az üdvösség, ez a jövő, amiről itt beszélünk most, azt mondhatod, hogy ez más, nem, mert az előbbit elérhetem, reális célok mozgatnak. Kitűzöm, dolgozom, tanulok, elérem. De az utóbbi olyan, mint egy fikció. De csak azért, mert az utóbbi olyan, mint egy fikció, miért adnád fel a lehető legnagyobb álmot? Miért térnéd be kevesebbel, mint a lehető legszebb, leggyönyörűbb elképzelt jövő képével? Különösen azért kérdés ez, mert a szívedbe van írva a vágy, hogy ez így legyen, nem? Ki az, aki nem szeretne egy olyan világot, ahol csak jó van, ahol a jó uralkodik, ahol békesség van, ahol szeretet van, ahol kreativitás van, ahol gyönyörű a természet, ahol nincsen háború, ahol nincsen betegség, ahol nincsen pusztulás. Ki az, aki nem szeretné egy ilyen világot? Mindannyian ezt szeretnénk. Miért szeretnénk mi ezt, ha egy olyan világban élünk, ami nem ilyen? Gondolkodtál már ezen? Egy olyan világban élünk, ami nem ilyen, ahol háború van, ahol erőszak van, ahol hiány van, ahol veszteség van, ahol fájdalom van. Honnan jön bennünk az a kép, hogy egy ilyen világot akarunk, ha soha nem éltünk egy ilyen világban? Honnan? Válaszold meg a kérdést. Érdemes ennél kevesebbért élni? Utána a pénzért, vagy a szép halálért, vagy egy illő temetésért. Ha Jézus Krisztus feltámadt a halálból, a jövő elkezdődött. Értitek? Így működik az ember. Így működik. Kell egy elképzelt jövő, egy vágy, egy cél. És az, hogy az a leghatalmasabb, a leggyönyörűbb, a legfantasztikusabb, amit az ember elképzelni tud, az nem jelenti azt, hogy nem érdemes érte élni. Az nem jelenti azt. A következő kérdés az, hogy na, ha ezzel tudok élni, működik. Működik a sisak. Így lehet élni? Ez működik. Akkor persze az a kérdés, hogy de nem bolondság ez. Van-e? Ez csak egy fikció. Gyűrűk ura, a harmadik fejezet, vagy harmadik kötet, utolsó rész. Ez csak egy ugyanolyan fikció. Vagy pedig ez valóság. És bízhatunk-e benne? És csak nagyon röviden most már egy ígéret, ami most számunkra az üdvösség, mint elképzelt jövő, kulcsa. Micsoda egy ígéret kulcsa? Mi egy ígéret kulcsa? Egy ígéret kulcsa az ígéretet tévő jelleme. Hogy milyen az, aki az ígéretet tette? Megbízható-e? Igaz-e minden körülmények között? Ráállhatok-e a szavára? És úgy lesz-e, ahogy ígérte? És Jézus elmond egy példázatot egy özvegyasszonyról, amit hallottatok. A példázat ezzel kezdődik, ez a mi kérdésünk ma, figyeljetek. A példázat ezzel kezdődik, ez még nem a példázat, ez még csak a bevezető. Miért kell mindig imádkozni, és soha nem belefáradni? Fordítsuk le. Miért lehet mindig hinni az üdvösség reménységében, és Istenhez fordulni újra és újra a nehézségek idején, és soha fel nem adni. Miért lehet mindig így élni, gondolkodni, hinni, imádkozni? És utána a történet arról szól, hogy van ez az özvegyasszony, akinek elmegy ehhez a bíróhoz, aki egy korrupt, hazug, mocskos bíró, akit körülbelül nem nagyon érdekel az igazság, meg nem nagyon érdekel semmi, se Isten, se igazság, csak az, hogy ki rakja bele a pénzt a zsebébe. Az özvegyasszonynak meg nincs sok esélye egy ilyen bíróval szemben, mert az özvegyasszony az a legsérülékenyebb, legsemmibb, legporszemnyibb része a korabeli társadalomnak, nem nagyon tud mit csinálni. A bíró azt csinál vele, amit akar, nem tud mit csinálni. És az özvegyasszony viszont hát annyi van benne, hogy nem adja fel, és visszajár, ugye? Miért kell mindig imádkozni? Miért kell mindig felvenni az üdvösségre? Az özvegyasszony visszajár a bíróhoz, hogy szolgáltass nekem igazságot, szolgáltass nekem igazságot, szolgáltass nekem igazságot. És Jézus azt mondja, ez a bíró, bár azt mondja, hogy nem félem Istent, és nem érdekel az igazság, de nehogy már itt zaklasson engem ez az özvegyasszony, inkább igazságot szolgáltatom neki, és megadom neki, amit kérne. Hagyjon már békén. A párhuzam nem az, hogy hát Isten is ilyen, hanem a párhuzam az, hogyha egy korrupt, hamis bíró igazságot szolgáltat, mert zaklatják, ezért mondja Jézus, hogy ne szolgáltatna Isten igazságot az ő választottainak, akik éjjel és nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket. Ha egy ilyen bíró megteszi, Isten, hogy ne tenné meg az igaz, tökéletes, egyetlen világosság és Isten maga. Ez az ő jelleme. És ha valamiért bízhatsz benne, ezért bízhatsz benne. Úgyhogy legyen most számunkra az úrvacsora meghívás, ahol nem csak emlékezünk arra, hogy Krisztus eljött és meghalt értünk, nem csak átéljük, hogy az ő szent lelke által önmagát adja nekünk, hanem előre tekintünk, és az ajkunkon érezzük és kóstoljuk az eljövendő világ ízét, amelyben ő elpecsételi az üdvösség reménységét, amelyet mi magunkra ölthetünk minden hiány és minden veszteség felett. Amen.
Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk te neked, hogy ismerhetünk téged. Hálát adunk azért, hogy téged ünnepelhetünk. Hálát adunk, hogy advent van, és nekünk te nem csak egy kis gyermek vagy, hanem te királyok királya vagy. Hálát adunk azért, hogy nem csak egy kicsinyi fény vagy, hanem te vagy a világosság, aki eljöttél. Hálát adunk neked azért, hogy te rád emlékezhetünk. Kérünk téged, Istenünk, hogy te áld meg a mi adventünket, te áld meg a mi életünket, hogy azt a fényt, amit te hoztál az életünkbe, azt mások is lássák. Segíts nekünk, hogy tudjunk világítani, tudjunk téged bemutatni, hogy ne csak ajándékokról és hangulatról szóljon az ünnep, hanem te rólad. Hát, hogy az emberek megismerjenek téged, aki visszajössz, akit várhatunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy erre készítesz. Így kérünk téged, ami városunkért, Budapestért, kérünk téged, ami szomszédainkért, közvetlen környezetünkért, kérünk téged a mi egyházunkért és a mi országunkért, és kérünk téged az egész világért, ahol nekünk is helyünk van, ahol éljük az életünket. Kérünk, hogy te teremtsd békességet, és te tanítsad a népeket, hogy téged keressenek és veled járjanak. És kérünk téged, hogy te hallgass meg a mi imádságunkat, amit tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.